4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt, békét teremteni a Közel-Keleten. Egy valamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk, kívülről néztük az egész folyamatot, írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, miután Izrael és a Hamász megállapodott a tűzszünet első fázisáról. A helyzet Ukrajnában is megismétlődhet, ha Brüsszel nem változtat a hozzáállásán, jelezte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van alternatíva, mégpedig az, hogy Európa követheti az amerikai példát, de ehhez az oroszokkal is tárgyalni kell. Az orosz-ukrán háború lehetséges diplomáciai megoldásairól egyeztet az amerikai és az ukrán elnök pénteken. Donald Trump a Fehérházban fogadja Volodymyr Zelenszkijt. A találkozón szó lesz még Ukrajna légvédelmének megerősítéséről és a Tomahawk cirkáló rakéták esetleges átadásáról is. Az elsődleges feladat annak biztosítása, hogy Ukrajna támogatása a lehető legnagyobb legyen, annak érdekében, hogy az ország képes maradjon a legerősebb kiállásra a védelmében folytatott harcban, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját megelőzően. Mark Rutte közölte, a tagállamoknak mindenek előtt megbeszélést kell folytatniuk arról, hogy a szövetség miként tehet többet a NATO védelme érdekében az olyan új fejlemények megelőzésére, mint például a drón belepülések. Nagy-Britannia fél év alatt több mint 85 ezer katonai drónt szállított Ukrajnának. A brit védelmi minisztérium emellett bejelentette azt is, hogy a brit légierő az év végéig meghosszabbítja járőrözését a kelet-európai légtérben. Az ukrán-magyar határszakaszon 4699 ember lépett be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 20 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A kormány újabb költségvetési átcsoportosításról döntött, amely több magyar városnak biztosít közvetlen támogatást. Eger például 2 milliárdos segítséget kap működése fenntartására, írta meg az Index. A döntésről Wagner Ákos polgármester és dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt. Az ügy előzménye, hogy a múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök személyesen tárgyalt Egerben, illetve Salgótarjánban is, amely várossal kapcsolatban most ugyanez a döntés született. A határozatok megjelentek a magyar közlönyben. Az idei és a jövő évi magyar gazdasági növekedése vonatkozó becslését is rontotta a Nemzetközi Valutalap. Az IMF az idei GDP növekedéssel kapcsolatos becslését az áprilisi 1,4-ről 0,6%-ra, a jövő évit pedig 2,6-ről 2,1%-ra változtatta. 54 milliárd forint értékben több mint 1100 cég nyújtott be hiteligényt eddig a fix 3%-os vállalkozói hitelre, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Október elejétől a kormány döntése értelmében 4,5-ről 3%-ra csökkent a Széchenyi Kártya program hiteleinek kamatszintje. Akár új szaunát is építhetnek a szálláshelyek támogatással. Két kedvező fix 3%-os kamatozású hiteltermék elérhető mától a turisztikai ágazat szolgáltatóinak. A forgóeszköz hitel a működési költségek finanszírozására szolgál, a másik a beruházási hitel felhasználható szolgáltatások fejlesztésére, kapacitásbővítésre és hatékonyságnövelésre, beleértve az energiahatékonyság és a fenntarthatóság erősítését is. Mindkét esetben minimum 1, maximum 10 millió forint igényelhető. Már az első héten több száz hiteligénylés elbírálására készül a Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont. Kevesebb önerő, hosszabb futamidő és jelentős könnyítések jönnek az energetikai otthon felújítási programban, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. Az eddigi 6 millió helyett 10 millió forintra nő a családi házak energetikai korszerűsítéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes hitel maximális összege. A pályázók mindössze 5%-nyi, tehát alig több mint 500 000 forint önerő birtokában belevághatnak a rezsiterheik csökkentését eredményező beruházásokba. Bővül a támogatható tevékenységek köre is az energia megtakarítást eredményező fejlesztéseket ösztönző programban. Csehországban jelenleg a programra összpontosít a kormányalakításról tárgyaló három párt, a kabinet személyi összetételéhez 1-1.5 hónap múlva tér vissza. A parlamenti választást 34%-kal megnyerő ANO mozgalom elnöke, Andrej Babis kormányfőjelölt arról számolt be, a tárcák elosztását és a képviselőházi tisztségek elosztását a pártok között már befejezték. Az új francia kormány felfüggeszti a nyugdíjreformot annak érdekében, hogy a szocialisták ne buktassák meg azonnal a kabinetet. Ha ez bekövetkezne, Emmanuel Macron előrehozott parlamenti választásokat írna ki. Végül az időjárásról. Egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet. A napközben képződő gomoly felhők mellett általában mindenhol kisüt a nap. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. A szél mérsékelt maradt. A csúcs hőmérséklet 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Első beszélgetésünkben a Málenki robotra, kényszermunkára hurcolt nők sorsáról lesz szó. Beszámolunk még a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény egyik festményének restaurálásáról és zempléni felújításokról. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárból, Ferencvárosból, a 9. kerületből. A Veritas szó valóságot jelent, vagyis a valóságot kutatják a Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársai. Több magyarországi történelmi korszakkal is foglalkoznak, majd ezt a végén el fogjuk mondani. Most a kutatók éjszakája van a mai nap, és a Veritas Intézet előadás sorozatot tart délután 5-től. Az egyik előadás Fodorné Bozó Brigitta levéltáros tartotta. Az előadásának címe a Málenki robotra hurcolt nők elfeledett sorsai. Megkérdezzük tőle, hogy hogyan került kapcsolatba a Málenki robot témával, és ezen belül a kényszermunkára hurcolt nők életével.
Ez egy nagyon hosszú történet, most már lassan 30 éves évre néz vissza. Amikor 1993-ban én az Országos Kárrendezés és Kárpotlás Hivatalnál kezdtem dolgozni, mint szakügyintéző, ezeknek a sérelmet szenvedetteknek hoztunk határozatot, illetve hát virtuális főhajtást az ő szenvedéseikre. Kárpotlás anyagi vonzata volt, tehát nyugdíjrendezés, kárpotlási jegyet kaphattak, vagy életjáradékot.
De milyen okból kifolyólag?
Hát a sérelem elszenvedése miatt.
Milyen sérelem?
Nagyon sok sérelem volt. Volt a kényszermunka, hadifogság, deportálás, kitelepítés, közbiztonsági őrizet, internálás, elítélés, politikai jogból, ugye itt értem itt az 56-osokat. Tehát a 39 és 89 közötti időszakban a politikai okból sérelmet szenvedett embereknek kárpotlást nyújtott a magyar állam. Ezt még Antal József miniszterelnök úr kezdte el. 89-ben kezdődött nyugdíjkiegészítéssel, ugye ez vagyoni kárpotlás is volt 91-ben, 92-ben jött a személyi sérelem, és így tovább 2006-ban már életelvesztés után is fizettek kárpotlást. Nem akarok ebbe belemenni, mert ez egy nagyon bonyolult folyamat volt. Ahogy a kérdésére válaszoljak, én akkor találkoztam ezeknek a nőknek a sorsával is többek között. Nekem gyerekkori élményként megmaradt, hogy nagypapám hadifogságban volt. Ő a Brianszki erdőben volt hadifogságban, és mikor sokat voltam nyaranta náluk, mesélt, amit lehetett. Tehát később tudtam meg, hogy nagyon sok minden szörnyűséget, borzalmat nem mesélt el. Szerintem az, ami ilyen emészthető egy gyereknek, azt elmesélte. Tehát nem volt annyira új dolog nekem ez. Hiszen felnőttem egy túlélővel, azt mondhatom. Aztán ugye későbbiek folyamán csináltuk ezeket hosszan, végülis 2015-ben a Veritas Történetkutató Intézet, akkor még nem volt levéltár, ő hozzájuk kerültek ezek az iratok. és akkor így kerültem én át Szakály Sándor főigazgató úr kérésére, hogy ezeket az iratokat mi értelmezni tudjuk. Hiszen itt nagyon sok minden jogszabályon alapult, a kárpótlási törvények, saláta törvények, tehát nem olyan, hogy az ember leül, elolvassa, ez nagyon sokrétű dolog volt, tehát elég nehéz kiigazodni. És így kerültünk tulajdonképpen négyen kollégák ide.
Tehát akkor átkerült dolgozni ide a Veritas intézetbe, és itt kezdtek el foglalkozni a kárpótlás kapott emberek sorsával, és akkor kerülhettek a kezébe ezek az iratok is újból.
Igen, újból a kezembe kerültek, mert jelenleg ezeknek az iratoknak lassan lejár a védelmi idejük, és kutathatóvá válnak. És készítjük elő kutatásra, archiválásra. Selejtezzük jelenleg az iratokat, illetve egy adatbázisba gyűjtjük, hogy kutatható legyen, ha bejön egy történész, egy kutató, hogy ha rákérdez bizonyos összefüggésekre, akkor könnyebben tudjunk neki iratanyagot adni. Nekünk nagyon, úgy mondom, jó dolgunk van ilyen szempontból, mert a mi irataink vonalkódosak. Vonalkódosak voltak már 1992 óta, amikor ez még egy nagyon új dolog volt. A legtöbb levéltárban jelenleg úgy működik, hogy oda mennek, és a dobozt egyenként végigkeresik a papírokat, hogy hol vannak. Van, amikor 10-15 dobozt kell végignézni ahhoz, hogy egy papírt keressenek. Mi rákeresünk, és egyből kiadja, hogy hová nyúljunk. Tehát ilyen szempontból mi nagyon modernek vagyunk, ha ezt lehet mondani így a mai világban. Nyilván az archiválás az sok pénzbe kerül, tehát nem tudom, hogy mikor kerül arra sor, hogy ezek az iratok online is kutathatók legyenek, de fogjuk biztosítani azt az időt, helyet, ahol ha valaki akár csak családkutatás miatt is, nagyon sok olyan megkeresésünk jön, nem tudják, mi történt. Meghaltak. A sérelmet szenvedettek, meghalt apa, anya, nagypapa, nagymama. Tudjuk, hogy volt valami, de soha nem beszéltek róla. És akkor, hogyha megfelelő iratok birtokában, mi meg tudjuk mutatni, ugye, mert most még a védelmi idők rajta vannak, de hogyha be tudja bizonyítani, hogy ő a örökös, tehát, hogy kutatható lehet, aki tudjuk adni a dokumentumokat. Nagyon sok levelünk van. Kiírták magukból, hogy mi történt. Senki másnak nem mondták el. Leírták. Ami most idézetek voltak, ezek mind olyan szövegek voltak, hogy írtak, oldalakat írtak a túlélők.
Hogy kerültek ezek a levelek ide?
Kérelemre indultak ezek az eljárások. Tehát sajnos nem minden kinek van, ugye itt az irata, mert azokat adták be saját vagy házastársi jogon, akik ugye a sérelmet elszenvedték. Tehát ez egy kérelemre induló eljárás volt, és ahhoz, hogy ő megkaphatsa ezt a bizonyos kárpótlási összeget, bizonyítania kellett. Jó esetben megvoltak a dokumentumaik. Hadifogoly elbocsájtó, hadigondozási, bármilyen ilyen korabeli bizonyíték lehet, vagy a HM-től, vagy valami, de ha nem volt nyoma, mert nagyon sok esetben ugye elveszett, nem gondolta, hogy ennek jelentősége lesz, kidobta, költözködtek, akármi volt, nem tudta bizonyítani. Két tanúval lehetett még bizonyítani, illetve ügyfélnyilatkozattal. És nagyon sokan akkor már meghaltak. Volt olyan, hogy nem tudott tanukat hozni, mert meghaltak körülötte. És akkor írt. És nagyon sokszor érzem azt, hogy végre kiírhatták magukból. Mert előttünk megmertek már nyílni. Mert ugye, mint említettem az előadásomban, nem beszélhettek erről. És most beszéltek nekünk nagyon sokat. És én ügyfélszolgálatoztam is. Tehát azt jelenti, hogy az emberekkel beszéltem, a túlélőkkel. És nagyon-nagyon-nagyon sok mindent mondtak el. Úgyhogy még mi az utolsók vagyunk, mi akkor még nagyon fiatal lányok voltunk, tehát azért tudjuk most elmondani ezeket, mert a korunknál fogva, de hát már mi se vagyunk fiatalok, és ezért mondta a főigazgató úr is, hogy írjuk le, mert ez nagyon fontos, ez az oral history. Ha nem is közvetlenül az ügyfelektől jön, de mi még emlékszünk ezekre a történetekre, és így össze tudjuk szedni azt, hogy megértse a mai generáció, hogy mi történt. Ez nem olyan volt, hogy jaj, elmentem hadifogságba, ott voltam egy kicsit, aztán visszajöttem. Ez nem egy wellness túra volt. Itt az emberek szenvedtek, tönkrementek. Testileg, lelkileg, mindenhogy. Már aki vissza tudott jönni.
Mielőtt még bekapcsoltam a mikrofont, az előtt említette, hogy kaptak iratokat a kényszermunkatáborokból is.
Igen, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a kárpótlási hivatal kollégiumában dolgozhattam Mencer Gusztáv úrral, aki gulág túlélő volt. És ő kezdte el ezeket a gulág táborokban raboskodó emberek rehabilitációját, hogy megkapják, hogy ők nem voltak köztörvényesek, illetve ezeket a kartonokat, amit nem régiben pár éve kapott meg Magyarország. Most ért be az a gyümölcse, amit ő elkezdett, és én ott lehettem a kezdetektől, sőt, én is írtam, nyilván leírtam azt, amit Guszti bácsi mondott, és Moszkvában nagyon sokat ment. És ott lehettem ennél a, most már azt mondom, hogy történelmi pillanatnál, amikor ezt elkezdtük.
Mi van ezeken a kartonokon?
Hát akik kijutottak. Most azt kell mondanom, hogy nem mindenki van rajta, mert nagyon sokan az úton meghaltak, és ők nem kerültek listába. Ezért mondom azt, hogy nem tudunk számokat mondani. Van, aki kétszer van listán, mert átvitték egy másik táborban is. Tehát nagyon nehéz így adatokat mondani, hogy hány embert vittek el, kit vittek ki. Jelenleg a Cyril betűs kartonok vannak, én úgy tudom meg, azok olvashatóak, tehát utána lehet keresni, azt hiszem már online is kutatható.
Több adat is szerepel arról, hogy hány embert vittek ki Magyarországról. 700 000-900 000 ember. Mi a valós?
Nem tudom, megmondom őszintén. Éppen azért, amit az előbb említettem, nem tudom, mert az úton is sokan meghaltak. Volt, akiknek sikerült megszökni. Volt olyan. Itt a levéltárban is sok olyan túlélőnek a elbeszélése is van, hogy őnek is sikerült megszöknie Romániába, Fogsányiba. Mert ott tartották még őket egy kicsit, és úgy vitték tovább. Szerintem ezt soha nem fogjuk tudni. Soha nem fogjuk tudni. Főleg a halottakat. Sajnos azt kell mondani, kidobták útközbe őket. És olyan embereket fogtak meg, hogy nem mindig listáról. Ment az utcán, igazoltatták. Gyere velünk. Mert kellett az ember. Mert meg volt adva a kvóta. Ennyit kell vinni. És ugye elszöktek, meg meghaltak. Hoppá, kell még ember. Őket nem érdekelte, hogy az nő vagy férfi. Ott legyen. Bele lehessen számolni.
Mostan a nőkről tartott előadást. Mennyiben különbözött az elhurcolt nők sorsa az elhurcolt férfiakétól?
Én azért tartottam fontosnak a nők helyzetét ebbe az előadásba, mert hogy nem beszélnek róla. Nem veszik külön, hogy itt voltak nők. Sokszor így beszélgettem emberekkel, szóba került ugye, hogy mivel foglalkozom, és akkor úgy mondtam, hogy hát azért ott a nők is megszenvedték, és mi az, hogy nők? Hát csak férfiakat vittek. És akkor mondom, hogy nem, nőket vittek. Mert ugye mindig az van, hogy jaj, hát a nőket megerőszakolták, megölték, de az, hogy elvitték, tönkretettek emberéleteket, az nincs a köztudatban. Persze, tudják a történészek, de valahogy sose látom azt, hogy azt mondták, hogy bocsánat, itt nők is voltak, és azért ne felejtsük el, hogy a nők a férfi munkát végeztek. Azért ne hasonlítsuk össze, persze nagyon borzalmas a férfiakkal is, amik történtek, de azért mi nők azért azt tudjuk, hogy azért némi különbség van a férfiak közt, és ezek a nők túlélték ezt is, amit nagyon sok férfi nem. Mert akartak, haza akartak jönni, nagyon sokat csak a hit tartotta. Nagyon sokan leírták, hogy magyar földbe akarnak meghalni, csak annyira jönni haza, hogy itt haljanak meg. És ez tartotta bennük a lelket.
Ha az elejéről kezdjük, akkor milyen indokkal szedték össze a nőket?
Hát ugye 44 telén, ugye decemberben jöttek már a szovjet csapatok. A legnagyobb indok ugye a kollektív bűnösség alapján a német nemzetiségűek voltak. Német nevük volt például. Ezeknek például városon jelentkezniük kellett, falun összeírták őket. Úgy olvassuk, hogy kisbírók írták össze, vagy valaki a falu vezetője összeírta őket, kaptak egy listát, és őnekik menniük kellett. A férfiakat például városon nagyon sokszor, hogy gyűlésre hívták a gyárba, és már nem is mehettek haza, mert egyszerűen ott kerítették. A nők, ugye falugyűlés, jöjjenek össze, ó, hát csak 3 napra nem lesz nagy, kis élelmet hozzanak. De volt olyan, aki csak az utcán állt, a kapuban, beszélgetett, és elvitték. És nem érdekelte őket, hogy gyereket hagy hátra, vagy várandós, vagy nincs 18 éves. Ahogy mondtam, kellett a kvóta.
És akkor elkezdődött az 1-2 hétig tartó vonatút.
Igen, hát a borzalmas vonatút. Ugye egy vagonba képzeljük azt el, hogy nem tudjuk, hová megyünk, mi lesz velünk. Ott vagyunk összezárva a vagonba. Van 2 vödör, egy a víznek, egy a szükségletnek. Akár idegen emberekkel is. Mert ugye azt tapasztaltuk, hogy amikor így a faluból vittek el embereket, az nagyon nagy segítség volt, hogy ismerősök közt volt. Aki idegen volt, úgymond idegen volt, hogy nem ismert senkit, azért képzeljük el azt a félelmet, hogy hová visznek, mikor lesz vége, mit csinálnak velünk. Látom-e még a hazámat? Miért visznek el? Mit követtem el? Én azt mondom mindig, hogy képzeljük magunkat a helyükbe. Mi hogy viselkednénk? Mi rajtunk hogy lenne úrá a félelem? És ugye nagyon sokan, azért ne felejtsük el, hogy háború volt, ki voltak éhezve, egyébként is. Még az, aki tudott élelmet vinni, az még azt mondom, több esélye volt, de volt olyan, akinél se ruházata nem volt, se semmi. Mentek ki Szibériába, a hidegbe. Télen, 44 telén, azért gondoljuk el, hogy itt is decemberben, 45 januárjáig csinálták ezt, ugye februárban volt Buda ostroma, tehát ezt így vitték el az embereket, hideg volt itt Magyarországon is. Most képzeljük el, hogy kint a Szovjetunióban. Ott milyen hideg. Egy idegen ország, idegen nyelv, és ugye meghaltak. Hideg, éhezés, betegség, így ennyi ember összezárva, ilyen higiéniai körülményekkel.
Ott mi fogadta őket, ahová megérkeztek?
Tulajdonképpen egy ablaktalan barak, a pricseket maguknak kellett másnap megcsinálniuk, ott aludtak addig a földön, minden ruhájukat magukra vették, ha jó esetben tudtak vinni ruhát. Kaptak egy kis híg káposztalevest később, teát, kását, hát a kenyér az már nagy luxus volt. Ennyi.
És akkor elkezdődött a munka.
Fakivágás, férfi munka. Olyan férfi munkák, amik nem szöktek való. Még férfiaknak is nehéz. Egy ilyen leromlott egészségi állapotban, ilyen szervezettel, bányákban dolgoztak. Azért nagyon sok bányarobbanás volt, meghaltak. Nagyon sok olyan aktám is van, tehát aktákban szerepel, hogy meghalt kint a Szovjetunióban bányarobbanás miatt, és jó esetben tudták. Nagyon sokszor holtárnyilvánítás van, tehát azt jelenti, hogy annyit tudtak róla, hogy ott volt a marhavagonokban, ami hová ment. Jó esetben voltak ismerősök, akik túlélték ezt, és el tudták mondani, hogy hát meghalt és kidobtuk útközben, mert hát kényszer nagyúr. Vagy azt mondta, hogy ja, a kórházba halt meg, tifuszba, különböző betegségekbe, vagy balesetbe. És jó esetben tudták a napot, de nagyon sok esetben nem. Körülbelül tudták, hogy talán olyan hónap volt, hiszen nem volt naptárjuk, csak körülbelül tudták. Nem volt, elveszíti az ember is az időérzékét is.
Az valószínű, hogy jobban járt, akinek volt valamilyen mestersége, amit tudott ott hasznosítani.
Igen, a férfiaknál. De nőknek nem. Mindenki háztartásbeli volt. Családot kellett összetartaniuk. Nem értettek a nők ilyenekhez, hát bányába, mesterség. Hát szóval nem. A nők nem. A férfiaknál igen, előny lehetett bizonyos mesterségek, amiket tudott. Ács, asztalos, esztergályos, amiket tudtak az oroszok is hasznosítani, és ha szerencséjük volt, akkor jobb körülmények közt tudtak dolgozni. De a tapasztalatom az, hogy a legtöbb földműves volt. Na most itt földművelésről szó se volt.
Arra gondoltam például, hogy egészségügyi személyzet esetleg került ki a nők közül.
Megmondom őszintén, kevéssel találkoztam. Apácákkal találkoztam, illetve egy-két vöröskeresztes nővérrel, de nem volt jellemző. Ők véletlenül keveredhettek csak oda, tehát hogy az utcáról összeszedték. Itt főleg a faluból kihajtották az embereket, beterelték a marhavagonokba. Nem válogattak, hogy kinek mi a mestersége, hogy kellene nekünk. Szerencse volt, hogyha értett hozzá. Nagyon sokan, ugye mi nők úgymond tudjuk ápolni a beteg társainkat, és ők próbálták egymást. De az, hogy jobb körülményeket kapjon, ilyennel nem nagyon találkoztam. Ritkán.
Igen, elhangzott az előadásával, hogy egy kismama megszült, és addig élt a gyermek, amíg tejet tudott neki szerezni.
Igen, igen. Eladta a ruháit. Nagyon sok gyermek így született, hogy vagy erőszak következtében, vagy várandósan vitték el. Összeállt a fejemben egy olyan írás is, hogy ezekről a gyerekekről írjak, akik kint születtek. Mert mikor visszajöttek, mint ahogy mondtam itt is, hogy 57-ben anyakönyvezték csak azt a gyereket. Most találkoztam olyannal, aki 60-as években. És azt mondták, hogy te nem vagy. És ott volt. Mert ott jöttek össze a szülők, ugye mondtam, hogy a nő és a férfiak együtt voltak a táborban. Szerencsésen megmaradt. Igen, születtek. Most nem mondom, hogy sok, de vannak az iratanyagaink között olyanok is, akik kint születtek Szovjetunióban, és úgy jöttek haza.
Hogy tudták túlélni ezt a sok szörnyűséget a nők?
Őszinte legyek, nem tudom. Talán a hitük adott erőt, vagy a közösség, vagy az, hogy a családjukhoz visszatérjen. Nem tudom, nagyon sok lelki erő kellett. Nem biztos, hogy én alkalmas lettem volna erre. Én ezt tudom mondani most, én 2025-ben.
Jellemzően hol voltak ezek a táborok?
Ural, nagyon sok a Ukrajna területén. Ural, Szibériáig is eljutottak, úgyhogy ezeket a táborokba kerültek a nők. Igen, tehát inkább az ukrajnai vidék az, ami jellemzően látok.
Milyen történet maradt meg önbe a sok kartonból, a sok élet elbeszélésből?
Nagyon sok nőt tisztelek, ahogy túlélt, és érdekes módon ezek a nők alázatosak maradtak. Megköszönték nekünk, így intézőknek, hogy foglalkozunk velük, hogy meghallgatjuk őket. Nem kaptak sok pénzt, mert ezt nem lehet pénzbe mérni. És megköszönték. Volt olyan, hogy a kísérő levélhez küldtünk, hogy a magyar állam megköveti önt, amit minden határozathoz. És volt, aki kirakta a falra, és azt mondta, hogy igen, ezért. Őt nem érdekli a pénz, hanem a magyar állam megköveti, hogy igenis, ők ártatlanok voltak. Most nem tudnék kiemelni történetet. Azért írok egy-két dolgot, próbálok most összeszedni dolgokat, hogy megmaradjanak ezek a történetek. Nem tudok kiemelni most egyet-kettőt, összességében nézem. Azért is tartottam ezt az előadást, mert nem lehet ezt így elmondani. Mindenki egy hős volt. És nem lehetett róluk beszélni. Ők tényleg a történelem olyan alakjai, akik minden tiszteletet megérdemelnek. Mert ezek, akiknek sikerült hazajönni, hazajött és folytatta az életét, mint a mi se történt volna. Pedig azért valljuk meg, lányok vesztették el fiatal éveiket. Hát kivitték őket 3-4 évre. Hát a legszebb életkorukban volt. És úgy jöttek, két fényképet ugye mutattam is, van, aki ugye mutatja a fényképét, beküldte, ami a hadifogoly táborban van. És ha kiszámoljuk, hogy ők akkor hány évesek voltak, nem mondanánk meg. 10-20 évvel idősebb nőnek látszottak. Mert rányomja a bélyegét a sok fájdalom, megaláztatás.
Igen, elmondta az előadásában, hogy sokan olyan férjet választottak maguknak, aki szintén kint volt a táborban.
Igen, ez nagyon jellemző. Tehát az ügyfélszolgálaton is nagyon sokan elmondták, és le is írják. Mert itt olyan történetek vannak, amit csak ők tudják megérteni, akik ezt átélték. Tehát tudjuk, az életünkben most is tudjuk, hogy történnek velünk események, tragédiák. De igazán megérteni azt tudja, aki már ezen átment, vagy ott volt a közelben, és tudja, hogy miről beszélünk. Na most mondtam azt is, hogy nagyon sokan nem mentek férjhez, mert már nem találtak alkalmast, vagy nem tudták kivel megosztani, hogy leéljék az életüket, és egyedül maradtak inkább.
Olvasni az interneten különböző interjúkat és filmeket is, például Sára Sándor és készített egy filmsorozatot, Nők a Gulágon címmel. Készült egy úgynevezett lágerfilm is, de mégsem teljesen az, történelmi filmdráma, Öröktél a címe. 2017-ben forgatták, és 18-tól vetítették. Szász Attila rendezte, és egy valós történet szolgált a film alapjául. Havasi János írta, az a címe, hogy Lánykák, az idő eljárt. A főszereplők Gera Marina és Csányi Sándor voltak.
Igen, ezt be is hivatkoztam ugye az előadásomba. Én úgy érzem, hogy ez a film volt az, ami úgy visszaadja szerintem, amit ott megélhettek az emberek, nők, férfiak. Mert ott vannak különböző karakterek, és olyan, mintha ezeket a történeteket itt olvastam volna. Igen, én azért említettem ezt a filmet, mert azt éreztem, hogy igen, itt teljesen átjön az, ami kint történhetett. Talán megértjük, megérezzük, de tudni sose fogjuk.
Még beszéljünk az intézetről. Mivel is foglalkozik a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár?
Az intézeti részen ugye a történészek vannak, ugye különböző korszakokat kutatnak. Én inkább a levéltári részlegről tudok beszélni, ahol dolgozom. Mint említettem, most jelenleg ezeknek a kárpótlási iratoknak a archiválás előkészítése folyik, selejtezünk, adatbázist építünk, az árverési dokumentumokat már befejeztük, nagyon sok esetben az is kell. Tehát ami kárpótlási jegyen lehetett földeket árverezni. Sok esetben ez a mai napig is szükségesek innen papírok. Meg ugye még ott van a vagyoni kárpótlás, ami nem tudom, hogy mikor fogunk és hogy, mert ilyen kevés emberrel nem látom a végét.
A Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban voltunk Budapesten, és Podorné Bozó Brigittával beszélgettünk, aki a kutatók éjszakáján tartott előadást a Málenki robotra hurcolt nők elfeledett sorsai címmel. Császi Erzsébetet hallották.
Hazám, hazám!
Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsorára. Forralj nekem édes tejet, apríts vele lágy kenyeret. Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere. Keserű és savanyú is, néha-néha síralmas is.
Fölmegyek én egy nagy hegyre, annak is a tetejébe, onnan nézek hazám felé, édesanyám háza felé.
Édesanyám,
édes anyám, minden szép lány feleségem, kivel a világom élen. Hozd fel Isten azt a napot, hogy süsse fel a harmatot, a harmatot a mezőkről, a bánatot a szívemről.
Napom, napom, fényes napom, süss le rám világosom, nem mindenkor homályosan, hogy hazámat megláthassam. Erdő, erdő, de mágos vagy, édes hazám, de messze vagy, ha az erdőt leválthatnám, édes hazám, megláthatnám.
Egy pályázat segítségével újulhatott meg a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény egyik festménye. A Szent Háromságot ábrázoló kép lelőhelye Szikszó környéke, kora feltehetően az 1700-as évek végére datálódik. A megújult képet, valamint a restaurálás folyamatát Talabér Ágnes festő-restaurátor mutatta be az érdeklődőknek a Szent Erzsébet házban. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
A tavalyi évben vettem fel a kapcsolatot Kelecsény Mónika művészettörténésszel, aki a Sárospataki Római Katolikus Egyház gyűjteménynek az egyik kezelője és művészettörténésze, hogy ezt a gyönyörű Szent Háromság képet szeretnék restauráltatni. És akkor eljöttem ugye ide Sárospatakra, fölmértem a festményt, és akkor így kezdődött ez a kapcsolat.
Magáról a képről mit lehet megtudni, vagy mit tudott meg így a munka során?
A festmény ugye valószínűsíthetően a 18. század végén készült gyönyörű barokk festmény. A restaurálás során gyönyörű részletek kerültek elő a képről, drapériák tekintetében, fények, árnyékok tekintetében, és ez a gazdag kolorit, ami most látható. Ez akkor, amikor a festményt ugye először a kezemben tartottam, ez nem volt annyira kivehető.
Bármilyen szignójelet talált-e rajta, illetve amikor ugye megkapta a Római Katolikus Egyházi Gyűjteménytől, akkor milyen háttérinformációkat tudtak adni így a kép kapcsán?
Itt a gyűjteményben, és általában ez jellemző minden gyűjteményre, ugye van egy megfelelő kartonja ugye az összes alkotásnak, tehát leltárja, úgymond. Ezen a leltári adatlapon lelhetőek fel azok az információk a festményről, amiket már kikutattak itt, vagy amivel ugye eredetileg a gyűjteménybe érkezett az adott műalkotás. Ez szerint nyilván a technikai információk, tehát hogy mi az anyaga, amiből amiből a festmény van, az információként ott szerepelt, egy bizonyos korszakolás is már olvasható volt, valamint az is, hogy a lelőhelye ugye ennek a képnek ez Szikszó és környéke, ezt is ugye onnan a adatlapról kaptam információként. Szignó az a festményen nem volt található, átvételi állapotában sem, és a restaurálás során sem került elő ilyesmi. Ugye elsőként, amikor egy restaurálást megkezdünk, akkor felmérjük a festményt. Ez ugye különböző vizsgálatokat jelent, fototechnikai vizsgálatokat, UV-luminescens vizsgálatot, többek között infra felvételeket készítünk a festményről. Ezek által tudunk képet alkotni, hogy milyen a károsodásoknak az állapota, vannak-e átfestések, van-e eredeti lakréteg, későbbi lakrétegek, illetve arról is képet kapunk ezek által, hogy valószínűsíthetően milyen pigmentekből állhat ugye az adott festmény, és ez segít aztán abban, hogy egy megfelelő restaurátori tervet készítsünk.
Zemplén több részén folytatódnak útfelújítási munkák, elsősorban a korábban elnyert, de felfüggesztett pályázatok kaptak szabad utat. Szamosvölgyi Péter sátoraljújhely város polgármestere örömét fejezte ki, hogy a fejlesztés Zemplén fővárosát is érinti, így megújulhat egy jelentős tranzit útszakasz.
773 millió forintos beruházást kezdett el a kivitelező, állami forrásból természetesen, magyar pénzből, magyar munkaerővel, magyar céggel. Ez a szakasz kimaradt annak idején a beruházásból a hegyközt felé, elég sokáig elkészült az út. Most egy újabb szakasz Hidasnémeti felé, Telkívánján keresztül szintén megújulásra kerül, mint hogy a Kékedi út, hol az a Kékedi út is. Sőt, Erdőbényénél a 37-esnek szintén van egy szakasz, ami kimaradt, az is elindul, és az is be fog fejeződni. Tehát tulajdonképpen a fő utak állapota megfelelő lesz. A Bodrog közben még van bőven tennivaló. Én remélem, hogy a következő évben az ott lévő leromlott útszakaszok is megújulnak. Sokan kérdezték, hogy miért van az, hogy ez a szakasz kimaradt. Tehát hogy néz az ki, hogy a 37-es jól járható, majd beérünk Újhely, és mikor kimegyünk a hegyköz felé, akkor Újhely és Mikóháza között olyan, amilyen. Hát kátyú-kátyú hátán tulajdonképpen. Tök egyszerű már elnézése kifejezésére válasz. Akkor, amikor a háború kitörésekor rettentő módon felemelkedtek a építőipari alapanyagárak, ezzel együtt a beton is és az aszfalt is, annak az ára is a háromszorosára, négyszeresére szaladt föl, akkor a kormányzat az éppen el nem kezdett, de már megítélt forrásokat felfüggesztette, mert hogy abból a pénzből, ami rendelkezésre állt volna, a vállalkozók biztos, hogy nem tudták volna ezt a munkát elvégezni. Ezért nem vonta vissza a munka lehetőségét, de kivárt addig az időszakig, amíg az árak annyira megfelelőek lesznek, hogy a munka tovább folytatható, és ne kerüljön sokkal többe a központi költségvetésnek, mint amennyit eredetileg előirányozta. Mivel nekünk pekhünk volt, mert ez a szakasz éppen egy másik vállalkozónál volt, aki még nem vonult föl, már nem is vonulhatott, mert nem kezdte meg a munkát. Ott, ahol viszont már megkezdett munkavégzésről volt szó, azt az állam tovább engedte. A mi esetünkben nem ez állt fönn, hanem az előző. Így tehát kimaradt. De sikerült kilobbizni és kihajtani. Leginkább elnökasszonynak a közreműködését is ebbe beleértve. Azt, hogy ez a munka ebbe a csomagba benne legyen. Így tehát el is indult valóban. Már fölmarták egy részét az útszakasznak, folynak tovább a munkák, ebbe benne vannak az árkok, átereszeknek a rendberakásai, a híd felújítása szép halom után, a Bozsva fölött, illetve szép halomba pedig a járdának a újraépítése és a patka kialakítása, tehát egy kerek egész lesz az, amit meghaphatunk, és úgy mehetünk ki a hegyközbe, adott esetben Kassa felé például, hogyha valaki szeretne felvidékre, szlovák területre menni, hogy jó minőségi úton mehet, illetve jöhet vissza, és ez nem csak a turizmus, hanem elsősorban az itt élő embereknek a közlekedési lehetőségeit javítja.
beside a little flower stone. The branch of pride, forget me nots, was all I met you by me. Once upon a summer time, just like today, we left the happy afternoon away and stole a kiss in every street cafe. Proud as any girl could be, as if the mayor had offered me the key to Paris. Now another winter time has come and gone, the pigeons fitting in the square have flown, but I remember when the vespers chimed, you loved me once upon a summertime,
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Műsorunkban a Szent Év mottójához, a remény zarándokai kapcsolódva a reményről lesz szó. A második rész következik. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, a mostani alkalommal a reményről, mint a teológiai erények, isteni erények egyikéről elmélkedünk, különösen is azért, mert ezt már többször említettük, és többször elhangzik a médiában, de az idei év a Szent Év, amelynek a jelmondata a remény zarándokai. Ezért ennek a szó összetételnek a remény zarándokai első részéről nagyon fontos minél többet megtudnunk. Ezért gondolkodunk el most közösen a reményről. A hit és a remény kapcsolatban vannak egymással, hiszen bizakodva és tevékenyen várjuk Isten ígéreteinek beteljesedését személyes sorsunkban és az emberiség életében egyaránt. Az ima életünkben engem mindig nagyon megragad, amikor a szűzanyát így szólítjuk meg, imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, és a válasz így hangzik, hogy méltók leessünk Krisztus ígéreteire. Tisztelt rádióhallgatók! Ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos kérdést szeretnék megosztani. És a kérdéssel kapcsolatos kifejtést. Az Isten képünkről van szó. Mi emberek nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ha megtesszük azt, amit az egyház kér a parancsoknak, a 10 parancsolatnak, vagy az Anyaszentegyház 5 parancsolatának eleget teszünk, templomba járunk, imádkozunk, igyekszünk jó cselekedetekkel példát mutatni, akkor mintegy kiérdemeljük az Istennek a segítségét, kiérdemeljük azt, hogy ő cserébe a mi jó tetteinkért itt a földi életben jobban védelmezzen minket, hatékonyabban mutassa meg erejét, szeretetét számunkra, vallásos emberek számára, a Római Katolikus Egyház tagjai számára, mint a többi emberek felé. Természetesen ezt nem mondjuk ki általában, de a gondolatainkban megjelenik. Egyfajta adásvételi szerződést